Kedves hallgatom! Amikor Hóseás proféciájához érkezünk, akkor a Biblia egyik legfontosabb könyvét nyitjuk fel, és egy kiemelkedő proféta munkájához lapozunk. Személyesen nem szeretem azt az osztályozást, hogy nagy proféták és kis proféták. Ezek mindegyike, akár hosszú, akár rövid könyvet írt, kiemelkedő ember. Illést nem neveznénk kis profétának egyszerűen azért, mert sohasem írt proféciát. Keresztelő János, a legutolsó proféta sohasem írt semmit, mégis Isten profétája volt, és meghirdette a megváltó jövetelét. A héber Bibliában nem úgy csoportosították a profétákat, hogy kis proféták meg nagy proféták. Olyan sorrendben állnak, ahogyan a harmadik század táján az egyház elrendezte azokat. Ha én rendeztem volna el a proféták könyvét, akkor azokhoz a történelmi könyvekhez soroltam volna őket, amelyek idejébe illeszkedtek. Megfigyelheted, hogy csaknem valamennyi proféta üzenete a megosztott királyság korszakához tartozik. Amikor a királyok rossz útra tértek, Isten profétákat támasztott, hogy szóljanak a néphez. Ezért kronológiailag Hóseás proféciája megelőzi Jeremiás korszakát. Hóseás kortársa volt Ézsaiásnak, Mikeásnak és az északi királyságban Jóelnek. Hóseás és Jóel az északi királyságban szolgált, míg Ézsaiás és Mikeás a déli királyságban működött. Hóseás sok tekintetben hasonlít Jeremiáshoz. Jeremiás volt az utolsó proféta, mielőtt a déli királyság fogságba ment volna, és több mint 100 évvel korábban Hóseás az északi királyságban szolgált. Ugyanazt a szerepet töltötte be, mint Jeremiás, mert figyelmeztette a népet a küszöbön álló fogságba vitelre. Mindketten szívszaggató személyes tapasztalat alapján szóltak, jól lehet Jeremiás szolgálata sokkal nyilvánosabb volt. Hóseás az otthonában élte át azt, amit Jeremiás a nép körében tapasztalt. Jeremiás szerette népét, és összetörte szívét az, hogy ilyen kemény üzenetet kellett továbbítania. De Isten egy nagyon gyöngéd lelkületű szemét választott erre a feladatra. Talán Hóseás nem volt annyira gyöngéd szívű, mint Jeremiás, de meglátjuk, hogy egy széttört otthonból érkezett, összetört szívvel. Felesége hűtlenné vált iránta, és paráznává lett. Annyira szerette a feleségét, hogy ismételten utána ment. Az asszony megint csak a paráznák útját járta. Ezzel a háttérrel Hóseás odaállt Izrael népe elé, és miközben könny patakzott az arcán, így szólt. El akarom nektek mondani, hogy Isten hogyan érez irántatok, mert én is ugyanúgy érzek. Személyes tapasztalatot szereztem erről a saját otthonomban. Mivel a férfi szíve összetört, tudod beszélni Isten nevében az ő népének. Hóseás könyvének első három fejezetében azt láthatjuk, ami személyes része a történetnek. Itt a prófétának és hűtlen feleségének, Gómernek az esete van leírva. Itt otthonának a botránya, és a városban elterjedt hír van leírva. Ez az Úr igéje, amely Hóseáshoz, Beéri fiához szólt, Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében. Hóseás könyve első rész, első vers. Uzziának, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyainak az idejében. Ezek voltak az északi királyság uralkodói ebben a korszakban. Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében. Nem lehetett volna egyetlen gonoszabb király sem, mint amilyen ő volt az északi királyságban. Amikor az Úr szólni kezdett Hóseáshoz, ezt mondta Hóseásnak az Úr: menj, védj feleségül egy paráznanőt, és legyenek gyermekeid a paráznától, mert rútul paráználkodik ez az ország, hátat fordít az Úrnak. Hóseás könyve, első rész, második vers. Isten eléggé döbbenetes dolgot mond a prófétának, és ezt sok írásmagyarázó nem veszi szó szerinti értelemben. Nagyon ajánlom Scofield utalásos bibliáját, amiből én a régebbi kiadást használom elég gyakran. Egyesek úgy érzik, hogy akik ezt a bibliát ajánlják, azt gondolják, hogy a hozzáfűzött jegyzetek is inspiráltak. Én nem gondolom, hogy inspiráltak, mert például az az első megjegyzés, amit ehhez a vershez írtak az új Scofield utalásos bibliában, teljesen ellentétben áll magyarázatommal. Ott ezt olvassuk: Isten nem azt parancsolta Hóseásnak, hogy egy erkölcstelen feleséget vegyen el, hanem megengedte, hogy kívánsága szerint házasságot kössön Gómerrel, figyelmeztetve őt arra, hogy az asszony majd hűtlenné válik, és a próféta szomorú tapasztalatát használja fel arra, hogy tanulságokat adjon át Isten és Izrael kapcsolatáról. Azt gondolom, hogy ez a magyarázat nagyon felületesen kikapcsolja Istent az eseményekből, de őt nem szabad onnét kikapcsolnunk. Ő teljes felelősséget vállal a történtekért. Én aszerint értelmezem ezt a verset, ahogy olvasom. Isten így szólt Hóseáshoz: menj! Amikor szüleim ezt mondták nekem gyermekkoromban, menj el az üzletbe, vagy menj el az iskolába, azt mindig úgy értelmeztem, mint parancsot. Amikor Isten azt mondta Hóseásnak, hogy menj, akkor nem csak engedélyt adott neki arra, hogy feleségül vegye Gómert, ez parancs volt neki. Hóseás fiatalember volt, valószínűleg az északi királyság Efraim megyéjében élt. Találkozott ezzel a gyönyörű lánnyal, és őrült módon beleszeretett. De később a lány paráznává lett. Természetesen a férfi meneszteni akarta. Esetleg szerette volna feleségül venni, de nem merte ezt megtenni abban a kis városban, hiszen a mózesi törvény szerint meg kellett volna kövezni. Vajon mit fog cselekedni? Isten ezt mondta: menj és vedd feleségül. Isten valósággal kérte őt, hogy szakítson a mózesi törvénnyel. Valaki talán így szól: ez szörnyű lépés. Nem szörnyű, amikor Isten mondja, hogy így tegyen a próféta. Isten ezt mondta neki: Hóseás, te megszeretted őt, és most meneszteni akarod. Nem engedem, hogy elhagyd, hanem azt akarom, hogy vedd feleségül. Ő paráznaságból született asszony, és paráznaság gyermeke. Nyilvánvalóan a családban már hagyománnyá vált a hűtlenség. Az Úr már a kezdet kezdetén világossá teszi Hóseás előtt, hogy ezt az élményét majd felhasználja a próféta életében. Így szólt: mert az ország nagy paráznaságot követett el, és eltávozott az Úrtól. A fizikai paráznassággal vagy házasságtöréssel összehasonlítja a lelki paráznaságot és házasságtörést. Ez ma is alkalmazható a hívőkre. Ha valaki elszakad Istentől, akkor lelki paráznává válik az ő szemében. Itt Isten éppen ezt a nyelvezetet használja, és nagyon nyíltan beszél. Bárcsak a mai szószékeken egy kicsit erősebben szólnának, mint ahogy cselekszik. Igyekszünk nagyon kedvesek maradni, és ennek eredményeképpen nem mondjuk olyan határozottan az igét, mint ahogy Isten elvárja tőlünk. Ő elment, és elvette Gómert, Diblaim leányát, az teherbe esett, és fiút szült neki. Akkor ezt mondta neki az Úr: nevezd el Jezréelnek, mert már csak egy kis idő, és megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt, és véget vetek Izrael háza királyságának. Azon a napon összetöröm Izrael íját a jezréeli völgyben. Hóseás könyve, első rész, 3., 4. és 5. vers. Nem csak a próféta házassága, hanem a gyermekei is valóságos lelki tanulságul szolgálnak Izrael népének. Gondolj arra, hogy Ézsaiás gyermekei is lelki üzenetet továbbítottak a népnek. A fiú neve Jezréel. Azt jelenti, hogy Isten szétszór. Isten mondja, megbüntetem Jéhú házát a jezréeli vérontás miatt. Jezréel egy város és egy híres síkság neve, amit más néven Harmagedóni síkságnak vagy Ezrelon völgyének neveztek. Nagyon hosszú, véres múltja volt, és a jövőben ott lesz az a hely, ahol az utolsó háború véget ér. Isten azt mondja itt, hogy szétszórja az északi királyságot. Gómer újból teherbe esett, és leány szült. Akkor ezt mondta Hóseásnak az Úr, nevezd őt így, nincs irgalom, mert nem leszek többé irgalmas Izrael házához, és nem bocsátok meg nekik. Hóseás könyve, 1. rész, 6. vers. Isten a leányt ló ruhámának nevezte el, ami azt jelenti, hogy sohasem ismerte az atyai szánalmat. Ez nem azt jelenti, hogy árva volt, hanem azt, hogy nem tudta, ki volt az apja. Ez bemutatja a Hóseás otthonában eluralkodott botrányt. Isten ezt üzenie körülmény által az északi királyság népének, amely bálványimádásba merült. Nem ismeritek meg irgalmamat, mert nem vagyok atyátok. Mindig fennforgott az a kérdés, hogy amikor valaki nagyon mélyre süllyed a bűnben, vajon elérheti-e még Isten irgalma? Míg nem hiszem, hogy lehetne olyan hely a világon, ahol Isten kegyelme nem tudna téged megmenteni, mégis vallom, hogyha ellenállsz Isten irgalmának és kegyelmének, eljön az a nap, amikor túllépsz a megbocsátás határvonalán. Ez nem azt jelenti, hogy Isten kegyelme nem tudna utolérni, hanem azt, hogy már semmi sincs benned, ami megragadhatná Isten kegyelmét. Hadd illusztráljam ezt egy ember történetével, akivel akkor találkoztam, amikor egy nagy gyülekezet lelkipásztora voltam 1940 után. A felesége azt akarta, hogy látogassam meg az otthonában, mert beteg volt és haldoklott. Az asszony arra kért, hogy mondjam el neki az evangéliumot, és én ezt cselekedtem. A beteg férfi nagyon udvarias volt és figyelmesen meghallgatott. Aztán így szólt. Azt szeretném mondani, hogy igen, elfogadom Krisztust, mint megváltómat, és ezt lényegében meg is teszem. De el akarom azt is mondani, hogy egész életemben gúnyt űztem Istenből. 25-ször mentem előre az oltárhoz, és ígéreteket tettem az Úrnak, aztán elfordultam tőle, és sohasem voltam őszinte. Igazán szólva, most sem tudom megmondani, hogy őszinte vagyok-e vagy nem. Csak azt tehettem, hogy a temetésén, amint lefelé néztem, ezt sóhajtottam magamban. Ó Istenem! Remélem, hogy őszinte volt. Remélem, hogy igazán azt gondolta, amit mondott. Remélem, kegyelmed lenyúlt hozzá és megérintette őt. Gúnyt űzhetsz Istenből egészen addig a pontig, mint ahogy Izrael népe tette, és eljött az az idő, amikor Isten így szólt. Többé nem kegyelmezek. Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Hóseás könyve, 1. rész, 7. vers. Azonban, mondta Isten, Júda házához irgalmas leszek. Miért Júdát és nem Izraelt kíméli meg Isten? Dávid érdeméért. Isten megmondta, hogy Dávid érdeméért nem osztja szét a királyságot Salamon uralkodása alatt. Aztán ismételten kijelentette, hogy Dávid érdeméért megmenti a déli királyságot. Valaki talán bírálja ezt a cselekedeteit, és azt mondja, hogy ez nem igazságos. Nem tudom, hogy igazságos-e vagy nem, de hálát adok Istennek, hogy irgalmas volt irántam, és türelmesen továbbra is irgalmat tanúsít irántam. Ezt cselekszi most is minden nap. Megsegítem őket, mint uruk, Istenük, de nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Lényegében Isten így szól. Nem azért mentem meg őket, mert fantom lökhajtásos gépeik és atombombáik vannak. Nem fegyverekkel mentem meg őket. Ha elolvasod Királyok második könyve 19. és Ézsaiás könyve 37. részét, megtudod, hogy Isten milyen csodálatosan szabadította meg a déli királyság népét abban a korban, de nem szabadította meg az északi királyságot. Miután elválasztotta Nincs Irgalom nevű leányát, újból teherbe esett, és fiút szült. Hóseás könyve, első rész, 8. a vers. Abban az országban általánosságban 2-3 év múlva választották el a gyermeket. Amikor lóruhámát elválasztották, Gómernek egy másik fia született. Az úr pedig ezt mondta, nevezd őt így, nem népem, mert nem vagytok az én népem, én sem vagyok a tietek. Hóseás könyve, első rész, 8b vers. A harmadik gyermek neve Lóammi volt, ami azt jelenti, hogy nem az én népem. Ha ezt az egyes számba helyezed, akkor azt jelenti, hogy nem gyermekem. Kérdés merült föl a második gyermekkel kapcsolatban, de nincs kérdés e harmadik gyermek felől. Isten ezt mondja Izrael népének. Nem vagytok népem, és nem leszek istenetek. Ha ez lenne az egyetlen vers a Bibliában, akkor egyet értenék az amillenistákkal, akik azt mondják, hogy Istennek elege van Izrael népéből. Vigyáznunk kell, akik premillenista elméletet képviselünk, hogy nagyon gondosan kezeljük a Bibliát, nehogy kiemeljünk egy-egy verset innét meg onnét, és azt mondjuk, hogy az már beteljesült. Ha Hóseás teljes könyvét elolvassuk, nem érvelhetünk indokoltan amellett, hogy Istennek elege van Izrael népéből. A következő vers ezt nagyon világossá teszi, de lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják. Az élő Isten fiai vagytok. Hóseás könyve, második rész, első vers. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. A héber népet újból és újból megtizedelték az üldöztetések során. Gondolj arra, hogy mit tett Hitler. Mégis csodálatos profécia van előttünk, amely szerint Isten újból megszaporítja a számukat. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják. Az élő Isten fiai vagytok. Akkor jön el a megtérés ideje, mert Istenhez fordulnak mindnyájan. Istennek nincs elege Izraelből. Ez világos, amikor elolvassuk a teljes Szentírást. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Hóseás könyve, második rész, második vers. Összegyűlnek majd Júda fiai és Izrael fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. A nép ismét egyé válik. Nem vész el Izrael egyik törzse sem. Egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Ma nincs fejedelmük, és nem értenek egyet abban, hogy ki legyen a vezetőjük. Az egyetlen fejedelem Hóseás proféciájában természetesen a Mesiásra utal. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Milyen csodálatos ez a profécia is. Azonban nem értek egyet azzal a nézettel, hogy Izrael jelenlegi visszatérése az ószövetségi proféciák beteljesedése. Ezzel majd részletesebben foglalkozunk, amint tovább haladunk Hóseás könyvében. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy szereted az embereket, és megbocsátod bűneit azoknak, akik hozzád térnek bűnbánó szívvel, és az Úr Jézus Krisztus érdeme által kérik bocsánatodat. Könyörülj rajtam, és könyörülj népünkön is. Ámen.